Kérem a gyülekezetet, a jelenlevőket, álljunk fel, és egy ige részt szeretnék olvasni a 34. Zsoltárból. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosok és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derül nekik, rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll, az Isten félők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzám menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Az oroszlánok is sínlődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Imádkozzunk! Drága Urunk, nem tehetünk mi sem más, mint amit Dávid tett ebben a Zsoltárban, hogy áldunk és magasztalunk téged, azért, mert lehajoltál hozzánk, akik hátat fordítottunk neked, akik hűtlenek voltunk, akik megbántottunk téged. Köszönjük, hogy annyira irgalmas hogy lehajolsz hozzánk, és közösséget válasz velünk. Köszönjük mindazt a jót, amit vele gyárásunk alkalmával tapasztalhatunk nap mint nap. Köszönjük azt, hogy jó veled élni, jó veled járni, és köszönjük, hogy nem szűkölködünk, hanem megelégítesz bennünket. Urunk, szeretnénk ezen a mai estén is rácsodálkozni, meglátni, átérezni, hogy mennyire jó vagy hozzánk. Kérünk, hogy ajándékozz meg jelenléteddel. Amen. Helyet lehet foglalni. És most ismét elmondjuk ezt a Zsoltárt közösen, de immár énekelve.
Minden időben áldom, dicsére az Urat, magasztaljam az ő nevét. Hallják ezt a szegények, és együtt örülnek, sietve azt a lábot ülnek, érezd is,
Aki járt ma a központban, az tapasztalhatta, hogy milyen nagy a nyüzsge, és főleg a virágárusok körül. Hát igen, a Nemzetközi Nőnapot ünneplik ma, és nincsen ebben semmi kivetni való, hogyha valaki a normális keretek között megemlékezik azokról, akik a szebbik nemet képviselik. Főleg akkor, hogyha az év többi napján is megtiszteli a nőket. Hát nem tudom, hogy ki az, aki a legszebb virágot szeretné ma este itt megkapni. Úgy gondolom, hogy nagyon örülnének sokan a nőtestvérek is, de a következő éneknek a második verse úgy szól, hogy Jézus Sáron legszebb rózsája, völgyeknek legszebb virága. És ma este megkaphatjuk ezt a legszebb virágot. Magunkévá tehetjük, és nem csak a nők, hanem férfiak is. És ez a legszebb virág, ami soha el nem fog hervadni, a legszebb ajándék, ami soha nem fogja elveszíteni értékét, hanem igazán értékessé teszi a mi életünket is, és boldoggá tesz bennünket. Nem szereti senki, hogyha visszautasítják az ajándékot. Ne utasítsuk ma este sem vissza ezt az ajándékot, aki önmagát adja ma nekünk. Énekeljük ezt az éneket közösen, majd az ének után megkérjük Király György testvérünket, hogy egy bizonyságtevéssel szolgáljon köztünk.
Köszöntöm a kedves testvéreket, férfi testvéreket, nő testvéreket egyaránt. Eljöttem pár testvére együtt, hogy örüljek és hálát adjak az Úrnak. Külön köszöntöm a Szilágyságból elszármazott testvéreinket, akikkel hát valamikor még közelebb is hát laktunk egymáshoz, vagy szüleikkel, nagyszüleikkel. És most már komoly városi emberek lettek belőlük, még ne felejkezzenek el rólunk, akik még falun élünk, és gondolnak ránk, hanem másképp imádságban, és ez lesz a legjobb megemlékezés. Ha már egy kis kitérő tartott a testvérünk is nőnappal kapcsolatosan, hadd mondjam azt, hogy hálásak lehetünk az Úrnak, hogy mi együtt lehetünk itt férfiak, nőtestvérek. Az iszlám világban egy komoly istentiszteleti helyre nőszemély nem teheti be a lábát. És milyen jó, hogy ide is bejöhetnek, és az Úr országába, az Isten országába is bemehet, mert kiszúban nincsen férfi, sem nő, és ha ma nőnap van, akkor lehet, hogy holnap lesz a férfiak napja, és akkor mi fogunk kapni virágot. Előre is köszönjük szépen. Ha saját magamról kellene mondani valamit, bizonságot tegyek, hát 1947-ben születtem, 60-an jól túl vagyok már, és mondjam azt, hogy 1964-ben szólt hozzám az Úr, és történt döntés az életemben. Nem vasárnap volt, egy hétfői nap, egy kicsi parasztházban összegyűltünk fiúk Görcsönyben, és még imádkoztunk, igét olvastunk, az Úr rám terhelte bűneimet, és meg is szabadított. Egy másik helyiségben fiatalok összegyűltek, együtt voltunk, ők imádkoztak értünk, mi pedig ott együtt adtuk át a szívünket az Úr Jézusnak. Ennek idestova 50 éve lesz. Ez az időszak, nem mondom, hogy nem volt benne küzdelem és harc, de nem változtatnám meg most se azt a döntést. Csak szégyelni tudom magam, hogy ez alatt az idő alatt az Úr nem vihetett többre, és bár sokat munkálkodott lelke által, és ennyire tudtam jutni, amennyire jutottam, és szégyellem magam fiatalabb szolgatársaim előtt, akiket az Úr jobban fel tudott használni az ő munkájában, Szőrös kertjében. Amit mondani szeretnék ma este az, hogy a baptista fiataloknak, időseknek is szükségek van az megújulásra, az újjászületésre. Péter apostol levéléből hadd olvassak két ige verset. Az első levél első rész, harmadik és negyedik versét. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Péter apostol, amikor a gyülekezeteknek ír, hálát ad az Isten kegyelméért, irgalmasságáért, hogy nem érdemből, nem azért a cselekedetekért, amit ő tett, vagy esetleg mi tettünk, hanem az ő irgalmasságából újonnan szült bennünket élő reménységre. Ezt emlékszem, testvérek, arra az időszakra, hogy 14-től 17 évig ez a periódus volt életem legnehezebb időszaka, amikor gyötört a halálfélelem. Utól értek bűneim, menekültem volna, de nem találtam az utat. Bár az imádban voltam, még szolgáltam is, még énekeltünk, szavaltunk, meg tettük azt, ami tenni kellett belül, a félelem. Ha meghalok, a pokolba megyek egyenest, mert vádolt a lelkiismeret. És az Úr az ő irgalmasságából megkönnyörült rajtam, és még többeken is, és adott élő reménységet. Újonnan szült élő reménységre. De a bűntől nem tudott megtartani sem a gyülekezet, még a bemerítés sem, se a komoly és a szigorú szülei nevelés, bár abban is volt részünk eléggé, hanem az Isten kegyelme. Az, aki elhívott, és az ő lelke által munkálkodott az életemben, az életünkben, az munkálta azt, hogy az újjászületés fürdője által átvigyen egy másik területre, adjon egy új életet, és megkönnyörüljön rajtunk. Testvérek, lehet, hogy itt nincsenek Szatmáron ilyen emberek, akik meghúzódnak a gyülekezetben, és leélnek egy életet, lehet évtizedeket, és soha nem volt újjászületés az életekben. Nem tudják mi az, hogy bűnbocsánat, hogy megújulás. És lehet a fiatalok közül is vannak olyanok még, vagy nem tudom, lehet vannak gyülekezeten kívüliek is. De az Úr is azt mondja, hogy újjászületés nélkül senki nem mehet be az Isten országába. Még ha bemerítkezik, akkor se. Bár szükséges. Az Úr is parancsolta azt, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg, de nem a bemerítés tart meg, nem a ceremónia tart meg, hanem az Úr Jézus váltsághalála, az ő kegyelme, az ő irgalmassága, ami újjászüli az embert és ad új életet. Testvérek, ma este én kívánom azt, hogy valakik bejöttünk az ő házába. Hallgassuk az ő igéjét. Figyeljünk oda, amit az Úr nekünk akar mondani. És akik már részünk van az ő kegyelmében. Adjunk hálát Péter apostollal, együtt dicsőítsük az Urat. Mondjuk, hogy áldott legyen. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki nekünk ezt a kegyelmet adta. Van, akik egy életen keresztül keresik az üdvösség útját, és soha nem találják meg. Azt mondja az Úr, és hogy sokan keresik azt, de nem találhatják meg. Nem tudom mi okból. Azt mondja nekünk, hogy keressük az ő országát és az igazságát. Menjünk be a szoros kapun, amíg erre lehetőségünk van, és az Úr világosan megmutatja, hogy merre menjünk. Mert az idő múlik, a napok telnek, és lehet, hogy kint maradok. Kívánom ma este azt, hogy figyeljünk az ő igére, és ezt a kegyelmet adja, jó, te mindegyikünknek, hogy az ő lelke által újjá tudjon bennünket szülni, újjá formálni, legyen új életünk, és ezáltal legyen bemenetelünk az ő dicsőséges országába mindenjunknak. Amen.
A Biblia többféleképpen nevezi meg Istent. Hadd említsek meg egy néhányat. Hívja úgy is, hogy Jahve, a türelem, a vigasztalás Istene, kegyelmes és irgalmas, El Shaddai, a mindenható, aki előtt nincsen lehetetlen, Jahve Jire, az Úr gondot visel, Jahve Rafa, az Úr a gyógyító, Jahve Shalom, az Úr nyugalmat és békességet ad, Jézus Krisztus, az út, az igazság, az élet. Milyen jó az, hogy hétköznapjainkban is találkozhatunk Jézussal, akinek ilyen tulajdonságai vannak. Annyi minden ér bennünket, és néha elcsüggedünk, elfáradunk, és jó találkozni a vigasztalóval, jó találkozni a mindenhatóval, aki előtt nincs lehetetlen, a gondviselővel, a gyógyítóval. Adjunk hálát ezért, és míg közben énekeljük az éneket, ilyen érzület legyen bennünk. Az Úr irgalma végtelen. Énekeljük úgy ezt az éneket, hogy első verszakát közösen énekeljük, majd a testvérnők második verszakát, harmadik verszakát a férfiak, és majd újból közösen a negyedik verszakot. Idézem, aki azt mondta, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt, bőségben éljetek. Egy-egy politikus, főként mikor választások előtt vagyunk, oldalakon keresztül tudja ecsetelni, hogy mennyi mindent meg akar tenni értünk. Annyira szép nekem ez a rövid mondat, amit Jézus mondott el, az ő programját, hogy miért jött. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Milyen nagyszerű dolog, életük legyen, és nem csak, hogy életük valahogy eléldegéljenek, vegetáljanak, hanem bőségben éljenek. Azt hiszem, hogy nagyon sokan nem is tudják, mi az, hogy igazából élni. Mit jelent az, hogy élni igazából? Aztán a tolvajjal, akiről beszél még Jézus, találkozunk. Találkoztunk már, azt hiszem, hogy kivétel nélkül mindenki. Nem tudom, hogy mit lopott el, talán személyes életedből, a békességet, nyugalmat, szeretetet, de lopott. Ellopta annyi családból a szeretetet férj és feleség között. Ellopta a törődést gyermekek és szülők közül. Ellopta az igazi szeretetet, az önfeláldozást, az, hogy másokért éljél, és nem elégszik meg csak azzal, hogy lopjon. A következő lépés az, hogy öljön. Öljön, aztán pusztítson. Amit csak tud, tönkre tegyen. Úgy is ismerik az igéből, mint a szétdobáló, a sátánt, aki örömét leli abban, hogy összeborít mindent, aki tönkre tesz mindent. És szeretném, hogyha ma este dicsérnénk Jézust azért, amiért jött. Ezért a programért, hogy életünk legyen, hogy bővölködő életet élhessünk. És igazából önmagunkat nem tudjuk megvédeni a tolvajtól, nem tudjuk bebiztosítani magunkat, ki fog rabolni bennünket. Ki fogja forgatni mindenünket, és szegényé akar tenni. Meg akar ölni, el akar pusztítani. Nincs más lehetőségünk, nincs más esélyünk, csak Jézushoz jönni, az ő oltalmát kérni, és adjunk hálát ma azért, hogy van lehetőség. Van lehetőség az életre, az igazi, bővölködő életre. És hogyha úgy látod, hogy talán szegényes az életed, hogy kifosztott, vagy kirabolt vagy, vagy igazából lehetne még inkább bővölködő életet élni, akkor szólítsd meg Istent ma este így is. Hogy életet kaphassunk, el kell ismerjük azt, hogy nincs. Hogy szükségünk van rá. És jöhetünk ahhoz, akinek van, aki bőkezű, aki a legnagyobb krízisben sincs szükséghelyzetben, aki tud adni Jézushoz, aki hiányainkat pótolja hatalmas kézzel. Erről szól a következő éneknek a kar része is.
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, te hagyom éve a teget tőté, írd a Thank you.
Istennek két fő tulajdonsága, a szentsége és az ő szeretete a keresztben egyesült. Az, hogy bűnös embernek a halál lenne a része, az, hogy el kellene töröljön bennünket, és az, hogy annyira szeret bennünket, hogy életünket adta értünk, életét adta értünk, ez a kereszten találkozott ez a kettő. És ez ma is érvényes, ez a recept, ez a megoldás, ez a kettőnek a keveréke, és 2000 év óta sem veszített el a fényét, és ma is mutatja számunkra a megoldást, az utat. Erről szól a következő énekünk, ami ennek a résznek az utolsó éneke.
Így hirdatlan fel összedobva, nincs rajta semmi szép. De 2000 esztendő óta, szokték egész világra szép. Csodás erő árad belőle, mint titkos hang, ha szólna rá. Hiába próbászkodni tőle, szívem ragad és fogva tart. Annyi te fél, mert szél csodázik, annyi te titkos, e titkos szent erő. A Golgotán, a jobb világi, Isten szívéből, ítélet szeretete kettő, ott a kereszten egyesül. Mi életünk át ott állhatunk, kiben az írás teljesül. Isten haragja súlyt a bűnre, reált kihűlünk földbe még. A kereszten hallgatva tűnve, járult a súlytok ézelé. Honné te fény, mert szétsugárzik, ami te titkos, e titkos szent erő. A Golgotán, nagyobb világi, Isten szívéből, értünk hölgyelő. A világ Jézus drága vére, gyógyító balzsam szent erő. Ő elmossa véle, kedelmében elénk belő. Szeretne színünk megragadja, szent véleink felénk utat. Szól a keresztről hívó hangja,
Istenünk ígéi testvéreim, a Máté evangéliumának 14. részéből olvassuk, a 22-es verstől kezdve, a 33. verssel befejezőleg. És mindjárt kényszeríté Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteredik, egyedül vala ott. A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt vala. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének, mondván, ez kísértett, és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel! És Péter, kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémül-e. És mikor kezd vala merülni, kiállta, mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondta néki, kicsiny hitű, miért kételkedél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvén leborulának előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Isten igaz igéjét olvastuk ma este is. Az Isten igéje, a Biblia, az mind igaz. Ami benne van, az mind a valóságnak megfelel. Ha ószövetségi ige, ha újszövetségi, ez az igazság. Ebben a világban sok mindent hallunk, sok mindent mondanak nekünk, vagy rólunk, de a Bibliában van leírva az igazság. És jó, hogyha mi az életünket oda mérjük Isten igéjéhez. És meglássuk azt, hogy hogy is állunk az Isten mércéjéhez, az Isten igéjéhez, viszonyítjuk magunkat, és ezt szeretnénk tenni ma este is. Ahogy énekeltünk is, azok is igaz beszédek, evangélium hangja volt az is, az evangélium üzenete szólt hozzánk az énekeken keresztül, és én is szeretnék köszönteni mindenkit ma este. Örülünk annak, hogy elfogadták meghívásunkat, és eljöttek ezen az estén is Isten tiszteletre, Isten igéjét, Isten igazságát hallgatni. Adja a jó Isten, hogy ez az igazság hasson a szívünkbe, és az igazság tegyen szabaddá bennünket. Azt mondta az Úr Jézus, hogy az igazság szabadokká tesz titeket. Hát, hadd tapasztaljuk ezt meg ma este is. Köszöntöm szeretettel Borzási Pál testvért is, aki a Lónai gyülekezetnek és körzetnek lelkipásztora. Örülünk, hogy eljöhetett. Az Úr áldja meg az ige szolgálatában itt közöttünk ma este. Köszöntjük Király testvért is, aki elkísérte. Borzási testvér a királyokkal utazott ma este. Volt ez a lehetősége. De mi is utazhatunk így a menny királyával, hogyha az Úr Jézus velünk jár, és befogadjuk a szívünkbe. Jó nekünk együtt lenni, arra gondoltam, testvéreim, hogy ez az Isten tisztelet, az Isten háza az egyik legjobb hely a világon. Sok hely van, ahol ugye időt kell tölteni, iskolába, munkahelyen, de az Isten háza az a hely, ahol érezhető Isten jelenléte. És akkor, amikor énekelünk, akkor, amikor együtt vagyunk, Olyan jó, hogy az Úr Jézus közöttünk van. Örüljünk, hogy együtt lehetünk, és hallgathatjuk az ő igéjét, és Isten formálni akarja az életünket. Hát így legyünk tovább is az Isten házában. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk még meg, azután Borzási testvér hirdeti az igét.
Köszöntöm a kedves testvéreket, egybegyűlt gyülekezetet, minden kedves jelenlevőt, ami Úrunk Jézus Krisztus drága nevében. Örvendek annak, hogy Isten égje körül lehetünk, és hogy Jézus Krisztusról szólhatunk még a mai estén is. Ő, ami megváltunk, ami megtartunk, ami reménységünk, és mi hiszük, és valljuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Eljött hozzánk, hogy megtartson és megkeressen bennünket, és mi ő benne bízva válhatunk szintén Isten gyermekeivé, de ő örökre Isten egyedi fia marad, aki a Szent Háromság tagjai közül való, és emberré lett, hogy mi is isteni természet részeseivé lehessünk. A felolvasott íg alapján szeretnék szólni Jézusról, mint Isten fiáról, és hogy mit jelent ez számunkra, mit jelentett ez Jézus Krisztus számára, és hogyan tárja ezt elénk az ige. Először is, testvéreim, ha Jézus Krisztus Istennek fia, akkor ez azt jelenti, hogy ő hatalom alá vetett ember. Hatalom alá vetett fiú. Ő az atyának mindig alárendelte magát. A Szent Háromságon belül van egy olyan rend, hogy az atya küldi a fiút. A fiú soha nem küldi az atyát. A fiú engedelmeskedik, a fiú teljesíti az atya parancsát, az atya pedig küldi, elrendeli, mi legyen a munkája, ő pedig azt teljesíti engedelmességgel. Jézus alárendeli magát Istennek, az Atyának. Ő Istennek a fia, de ő azt is mondta, hogy az Atya nagyobb én nálamnál. Ő ebben az igében az ő fiúi és alárendelt mi voltát abban fejezi ki, hogy elmegy imádkozni. Az imádság bizalmat, kapcsolatot, alárendeltséget jelent, és Jézus ezeket itt mind megtestesíti számunkra. Az előző versek arról tesznek bizonyságot, hogy az Úr Jézus nagy csodát tett. Megvendégelt 5000 férfit, asszonyokon és gyermekeken kívül. És utána következik ez a történet. Jézus elbocsátotta a tanítványait, hogy menjenek át a túlsó partra, amíg ő a sokaságot elbocsátja és elküldi haza. De Jézus észrevette, hogy mit akarnak az emberek. A párhuzamos igékből, Márk evangéliumából és János evangéliumából kitűnik az, hogy Jézus észrevette, hogy a sokaság azt mondta egyik a másiknak, ez a ma próféta, aki eljövendő erre a világra. Tegyük őt királlyá. Legyen ő a királyunk. Ilyen király kell nekünk, aki ad nekünk kenyeret. Ingyen, mindannyiunknak. Ellát bőségesen. És király akarták tenni az Úr Jézust. És amikor Jézus látta, hogy őt királlyá akarják tenni, jönnek, hogy ragadják őt el, hogy tegyék királlyá. Most. Rögtön. Cselekedni kell. Akkor Jézus őket elbocsátotta, elküldte haza, ő pedig elment fel a hegyre imádkozni. Hát a kérdés feltevődik ennek kapcsán, miért megy imádkozni Jézus, hogyha az emberek most őt királlyá kenhették volna? Testvéreim, a válasz abban található, hogy Jézust nem az emberek teszik királlyá. Nem csak az emberek akarták királlyá tenni Jézust. Az ő szolgálatának az elején már valaki más ígért neki hatalmat. Ki volt az? Az ördög. Ezeket mind neked adom, azt mondta az ördög. Megmutatta az Úr Jézusnak a világ összes országát. És azt mondta, ha leborulsz és engemet imádsz, ezeket mind neked adom. Miért nem fogadja el? Úgyis az övé lesz. Nem lehetne megkapni hamarabb? Mikor volt az az idő, amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Emlékszünk az ígére? Feltámadása után. A feltámadás pedig magában rejt halált. A halála pedig szenvedés teljes halál volt. Szenvedések útján halt meg az Úr Jézus. Miért ne lehetne kikerülni ezt a keresztet, ami a kín és a szenvedés és a fájdalom jelképe? Nem lehetne megkapni a hatalmat más úton is? Jézus elutasította úgy az ördög kínálatát, mint a sokaság kínálatát ebben az esetben, és felmegy a hegyre imádkozni. Atyám imádkozhatott, nem tudjuk, mit imádkozott. Én hiszem azt, hogy te meg fogod nekem adni, amit a nép ígér, vagy amit az ördög ígért, még sokkal többet is a ma napon. Atyám, kész vagyok várni,
Atyám, én rád bízom magamat. Atyám, legyen meg a te akaratod. Én nem akarom kikerülni a keresztet, hogyha kereszt útján akarsz engemet megdicsőíteni. Hogy szenvedések útján menjek be a dicsőségbe, a királyság dicsőségébe. Atyám, újból megtagadom most magamat, letette akaratát az atya kezébe. Lehet, hogy már akkor is ezt gyakorolta, nem csak a Getsemáné kertben tette ő ezt. Ő magához ragadhatta volna azt a hatalmat. Hát nem mondta ott a Getsemáné kertben a tanítványainak, hogy tedd a kardodat, ugye, a szabjádat a hűveibe. Hát nem kérhetném én az én atyámat, hogy küldjön nékem 12 sereg angyalnál is többet? Jézus megtehette volna, hogy akkor és ott kapjon szabadulást a rómaiak meg a zsidók kezéből. Megtehette volna, hogy ne menjen keresztre, ha ő azt nem választja. Nem csak az atya küldte. A fiú elfogadta alázattal, önkéntesen. Azt mondta, senki nem veszi el tőlem az én életemet. Én teszem azt le. Magamtól, mondta az Úr Jézus. De hogyha úgy történt volna, akkor nekem és neked kellett volna, hogy szenvedjünk. De ő alárendelte magát Istennek. Ő olyan fiú volt, olyan fia Istennek, amilyen közülünk senki. Amikor Lukács evangéliumában olvasok az Úr Jézus nemzetség táblázatát, hogy Jézus a József fia volt, József pedig, és akkor, vagy a Máriáé, és akkor menj tovább, ugye, egészen Ádámig. Máté nem megy csak Ábrahámig, de Lukács megy a nemzetség táblázattal egészen Ádámig. És azt mondja, hogy Ádám pedig Isten fia volt. Isten azt mondta Ádámnak, hogy uralkodjatok. Uralkodjatok. De ő úgy, mint aki betartjátok az én törvényemet. A végső és a nagy király én maradok, az Úr. Ti olyan alkirályként uralkodtok a földön. Engedelmeskedjetek. De nem tették. Jézus volt az, aki engedelmes fiúként letette életét az atya kezébe, és alárendelte magát. És imádkozott. Az imádság, testvéreim, az alárendelés, a bizalom jelképe, Isten akaratának az elfogadása, Isten nevének alázatos segítségű hívása, ez az imádság. Jézus Krisztus Isten fia, ő imádkozik, ő bízik Istenben, ő kész várni. A második testvéreim. Jézus Krisztus Isten fia, ő hatalommal bíró fiú. Nem csak hatalom alá vetett fiú, ő hatalommal bíró fiú. Ő jár a vizeken. Még ilyet nem hallottunk a világon senkitől. Ő jár a vizeken. Tudod te, hogy mit mond az Ószövetség Istenről? Egyedül Istenről? Hadd olvasok egy igeverset. Van több is az Ószövetségben, ilyen. Az egyiket olvasom csak, a Jób könyvének 9. részéből, ahol ezt olvassuk. Felele pedig Jób és mondta: igaz, jól tudom, hogy így van. Hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? Ha perelni akarna ő vele, ezer közül egy sem felelhetne meg néki. Bölcs szívű és hatalmas erejű, kiszegülhetne ellene, hogy épségben maradjon. Aki hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megfordítja őket haragjában, aki kirengeti helyéből a földet úgy, hogy oszlopai megrepedeznek, aki szól a napnak, és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat. Ezt hallgassátok, testvéreim, most. Aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos. Isten egymaga tapos a tenger hullámait. Nincs más. Amikor a 107. Zsoltárt olvassuk, hogy az égig emelkedtek a hullámok, és a tenger fenekéig süllyedtek aztán, és jöttek haza, ugye valószínű a fogságból, vagy nem tudjuk mi a kontextusa pontosan a Zsoltárnak, de hazafelé tartva ki milyen úton jött, tegyük fel. Nagy viharba kerültek. Senki nem volt képes, hogy a vizen járjon. Jézus Krisztus azonban, mivel Isten fia, ő bírja azt a hatalmat, és bír azzal a hatalommal, ami Istené csak az Ószövetségben. Isten a tenger hullámain tapos. A Zsoltárokban is olvasunk erről. És Jézus Krisztus most jár a vizeken. Fölment a hegyre imádkozni, és az éjszaka negyedik szakában ő látta, hogy a tanítványai a tengeren 25-30 futamatnyira már beelveztek, vesződnek a habokkal, mert a szél szembe fújt velük. Jézus látja, amikor a tanítványai viharban vannak. És akkor lemegy és jár a vizeken. Testvéreim, a vizeken járni, hát az ószövetségi és a zsidó ember számára ez nagy dolgot jelentett. A Bibliában a vizek, a tenger, az a káosz jelképe. A tengerben van, hadd olvassam el azt is, például a 74. Zsoltár szerint azt mondja az ige a 12. verstől, 74-12. Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat mivel e föld közepette, te hasítottad ketté a tengert erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatánnak fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Isten az, aki a tengerben levő cethalak fejeit, szó szerint cethal fejeit, egy cethalnak több feje, ebből jön aztán majd a sárkány kép, ugye, az a kígyó, az a régi kígyó, az a sárkány, a vörös sárkány, amelyik hétfejű a Jelenések 12 szerint. Isten ketté hasította, amikor átment a vörös tengeren, az ószövetségiek számára a tenger az a kikutathatatlan, az a mélységes, titokzatos, zűrzavar, háborgó víz, amelyik mindig nyugtalan. Ézsaiás 57 szerint iszapot és sárt hány ki magából. A hitetlenek olyanok, mint a háborgó tenger. Nincs békességük, a tenger soha nem nyugszik, mindig mozog, aztán van ugye az apály, a dagály, vannak a hullámok, még a csendes óceán sem csendes, csak a neve az. De Jézus Krisztus jár a vizeken. Ugyanazzal a hatalommal bír, mint az Atya, mint Isten, Jahve maga. Hiszed-e ezt? Nincs olyan hullám, nincs olyan szél, nincs olyan hab, nincs olyan tenger, amelyiken Jézus Krisztus ne uralkodna. Járni valamin azt jelenti, hogy lábai alatt vannak. Ismét mondom, bibliai szempontból valaminek a láb alá, hogyha kerül, azt jelenti, hogy én uralkodok rajta. Azt mondja Pál apostol később a rómaiaknak, hogy a mi Urunk pedig megrontja a sátánt. Hol? A ti lábaitok alatt. Mert Krisztus már a lába alá vette őt, és legyőzte őt, a fejére taposott, az asszonynak a magva, a kígyónak a fejére taposott. És győzött. Hol van a hullánkod? Most hív téged is, engem is, mindjárt még ezzel foglalkozunk. De most ezt hirdetjük. Jézus az Isten fia. Ő bír azzal a hatalommal, amit Isten neki adott. Mert Isten mindent átadott a fiúnak. Az előbb azzal foglalkoztunk, hogy ő alárendeli magát az atyának. De az atya ennek az engedelmes fiúnak. Az ő egyszülött, egyetlen szerelmes fiának mindent átad. Emlékszem arra, amikor az egyik nagybátyám mondta nekem, hogy hogy tanította a fiait kaszálni, kaszát verni, fenni, meg a többit, meg otthon, hogy tudjanak boldogulni a háznál. Mert az apa tanítsa meg a fiát mindenre. Nos, a Bibliában az atya átad, megmutat, megtanítja a fiát mindenre. Ézsaiás könyvében van az a messiásra utaló igeszakasz, hogy minden reggel fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, mint a tanítványok. Az Krisztusra utal. Mintha Krisztus maga lenne Isten tanítványa. Hallom, Uram, hallgatom a te szavadat, mit mondasz nekem? Azt mondja az atya neki, fiam, átadom az én hatalmamat neked, taposd te is a tenger hullámain. Úgy járj, ahogy én járok a Jób 9:8 szerint, meg a Zsoltárok tanítása szerint. Mert az atya mindent a fiú hatalmába adott. Azt mondja az ige másütt, a János evangéliumában olvasok az 5. részben, a 20. versben, 19. és 20. verseket olvasom. Felel azért Jézus, és mondta nékik, bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. Mert amiket azt cselekszik, ugyan azon képpen, hasonlatos képpen a fiú is cselekszik. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Az atya mindent megmutat a fiúnak, mindenre megtanítja őt, mindent átad neki. Az atya nem ítél senkit. Az ítélet napján ki lesz az ítélőbíró? Jézus Krisztus. Még az ítéletet is átadta a fiúnak. Mi hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus hatalommal bíró fiú. Mondtam az előbb, hogy a vihar, a tenger, ez mind a káosz, a háborgás jelképe számunkra is. És jönnek a viharok. Nem tudom, a te életedben milyen viharok vannak jelenleg. Lehet, nem csak egyéni viharok vannak. Vannak közösségi, vannak családi viharok. Szeretném hangsúlyozni, hiszem és vallom, még ha nem mindig látjuk és értjük, vagy tapasztaljuk. Jézus Krisztus akkor is Isten fia, és hatalommal bír, és ő jár a hullámokon, és ő fölötte áll azoknak. Ő Úr. Hiszed-e ezt? Fogadd el hitáltal, hogy van valaki, aki a Isten hatalmával bír. Higgy Jézus Krisztusban ma este. Felruházott Isten valakit az ő szent lelkével, aki a messiása felkent. Ő hatalommal bír. Minden hatalommal. Még azon viharokkal, viharok fölött is úr, amelyekben te vagy épp most, vagy én vagyok épp most. Hiszed-e ezt? Ő bírja a hatalmat. Az ő kezében van az a jogar, amit Isten adott. Dávidnak kulcsa nála van, amit ő bezár, senki meg nem nyitja, amit ő megnyit, senki be nem zárja. Higgy Jézus Krisztusban ma este, ő Úr. A következő testvéreim, Jézus Krisztus Isten fia, ő hatalmat átruházó fiú. Hatalommal felruházó, másokat hatalommal felruházó fiú. Mert olvassuk az igében, hogy Jézus közeledett az éjszaka a 4. szakában a tanítványokhoz, a csónakhoz, a hajóhoz. És amikor már a tenger közepén volt, a haboktól háborgatatva a hajó, mivel a szél szembe fújt, Jézus hozzájuk méne a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémülének mondván. Ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól a hozzájuk mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondván, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. Amikor Jézus mondta, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek, ezáltal az az ószövetségi ige csengett a tanítványok fülében biztos, hogy vagyok, aki vagyok. Én vagyok. És Jézus már mondta, lehet eddig is mondja utána is, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok. A világ világossága van. 7-szeres kifejezés erről az Újszövetségben. És most azt mondja Péter, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy én is hozzád mehessek a vizeken. Péter ez nagy vállalkozó, ugye? Ilyet kérni. Gondolkoztam azon, hogy mi vitte őt rá, hogy ő menjen? Vagy mi vitte rá többit, hogy a többi ne menjen? Hát ő mindig ilyen kezdeményező típus, ennyire kalandvágyó. Nem gondolom, hogy kalandra vágyott Péter. Péter meglátta, elhitte, hogy Uram, te vagy. Ha te vagy, akkor parancsolj nekem is. Neked van hatalmad rá, hogy parancsolj, akkor nem csak magadra nézve, hogy járj. Parancsolj, hozzád mehessek. Hiszi? Péter hisz, hogy kaphat ő is hatalmat erre. Azt mondja az Úr neki, jöjj, jövel. Az Úr Jézus szavára Péter kiszáll a hajóból, hogy a vizeken járjon, és Jézushoz menjen. Ilyen célból ő még soha nem száll ki a hajóból. És megy a vizeken az Jézushoz, Jézus felé. Jézus felruházza az ő tanítványát hatalommal, hogy járjon ő is a vizeken. Eddig süllyedtek, eddig küszködtek, eddig merítették lehet a vizet a csónakból, lehet becsapott a víz, eddig nem haladtak, a tenger közepén voltak, odáig bementek, tovább nem mentek. Figyelnek, hogy amikor a te hajód megáll, Jézus akkor is tud haladni. Van, amikor a mi hajónk megáll. Ettől még Isten terve nem állott meg, Jézus halad tovább. Egyik helyen úgy olvasok, Jézus jött feléjük, a másik evangélium Jézus el akart menni mellettük, ő haladt, ő tudott járni a vizen. Ő nem torpant meg, ő lépett hullámról hullámra, ő a hullámokon taposott. És most parancsolja az egyik tanítványának, jövel. Én hiszem azt, hogy Jézus azt parancsolja nekem is, és neked is a mai estén, hogy járj a vizeken. Lehet sokszor süllyedsz, és süllyedünk a vizekben. Lehet küszködünk a habokkal, a szembeszéllel. Küszködünk, nem haladunk. Egy helyben topogunk. Nem tudunk előrehaladást felmutatni. De azt mondja az Úr Jézus, járj. Jézus parancsára. Emlékszel, amikor Jézus parancsára a béna felállott? Azt mondta Péter apostol, nincs ezüstöm, nincs aranyam. De a názáreti Jézus nevében parancsolom, kelj fel és járj! Most a Jézus nevében, Jézus szavára Péter maga kilép a hajóból és jár a vizeken, a habokon, a hullámokon, a háborúságon, a mélységen. A titkon, a szörnyeken, a vízbe levő szörnyeken, mondhatnánk így is. Ő jár. Ó, testvéreim, milyen kegyelem, hogy Isten adhat győzelmet. Adhat győzelmet, és ad neked is. Jézus úgy ruház fel téged hatalommal, hogy ő nem mond le a hatalomról. Amikor az atya a fiát felkente, és minden hatalmat neki átadott, az atya nem mondott le a hatalmáról. Úgy adta át a fiúnak, hogy ő továbbra is király maradt, úr maradt. De amikor a fiú felruház téged, hasonlóképpen ezt mondhatjuk, ő nem maradt kevésbé úr, ha azt mondja, hogy te uralkodjál a bűn fölött, a kísértések fölött, akkor az ő szavára teszed ezt, ahogy Jézus tette az atya szavára. Hiszed-e ezt? Úgy érzem, hogy Isten most hív bennünket arra, hogy lépjünk. Járjunk. Kerekedjél felül a hullámokon. Nagy kihívás ez. Higgyél. Jézus szavára indulunk. Jézus szavára kell cselekedni szüntelen. Higgyél Jézusban. Ő Istennek az a fia, aki a hatalmát megosztja az övéivel. Azt mondja az Úr Jézus a Jelenések könyvének 3. részében, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem. Amiként én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Jézus meg akarja osztani az ő hatalmát azzal, aki győz. Hogy te is üljél az ő király székében. Ő megosztja. Hol láttál te még olyan királyt a világon, amelyik az ő alattvalóit arra szintre emeli, ahol ő van? Hát minden király az alattvalóit még jobban kizsákmányolja, ha csak tehát ő emelkedjen nagyjá. Úgy emelkedik nagyjá, többieket letapossa. Jézus az egyetlen király, aki minket is királlyá tesz. Hallottad már ezt a jó hírt? Ő tett minket királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Jézus Krisztus megosztja velünk az ő hatalmát. Nem azért, hogy te önkényesen használjad. Nem, nem. Jézus nem használta önkényesen. Az atyának alárendelve maradt haláláig, engedelmes volt, szolgai formát öltött fel. És azért ad neked hatalmat, hogy te sáfárként használd azt a hatalmat, és Jézusnak alárendelve maradj örökre. Ő nem szégyel bennünket testvéreinek hívni. A Bibliában ez világos, Zsidókhoz írt levélben. Persze mi nem olvasok soha, hogy mi hívnánk őt testvérünknek. Bár az, mi őt úrunknak hívjuk, királyunknak, mi szolgáljuk őt. De milyen kiváltság, hogy ő bennünket mégis testvérének tart. És nem szégyel bennünket. Ő megosztja velünk az örökséget. Vele együtt örökölünk. Fogadd el ma este ezt. Jézus nevében járj. De a tanítvány nem mindig olyan, mint a mestere. E földi életben. Péter, olvasok az igében, levette tekintetét Jézusról. Amikor látta a habokat, meg a szelet, megrémült. És elkezdett süllyedni. Hányszor süllyedünk mi is? Látjuk a habokat, és csak a habokat. Látjuk a szelet, és csak a szeleket. Látjuk a hullámokat, és csak a hullámokat. Azok nagyok, óriásiak. Emlékszem, volt egy nagy vihar, egy alkalommal szélvihar Skóciában, és kimentem a tengerpartra, akkora hullámok voltak. Soha nem láttam életemben. Örültem, hogy láthattam, legalább lássam. Hát ki lett volna akkor hajlandó arra menjen be a tengerbe? Milyen jó biztosan a tengerparton állani, ahova nem jön fel a hullám. Hát Isten határt szabott annak a hullámnak. Nagy hullámok voltak. De van, amikor nem látjuk a mestert. Nem azért, mert ő nincs ott. Nem, ó nem. Azért, mert mi csak a hullámokra nézünk. És Jézus most hív téged, hogy nézz Jézusra. Emlékszel, amikor Izrael népei Saul csak Góliátot látta? Csak Góliátot látta. Ő óriás, ő nagy, ez az ellenség nagy, nagy hullám elnyel bennünket, itt elsüllyedünk a szolgaságba, fidetesen szolgálunk. Dávid lát nagyobbat. Dávid látja az urat. Olyan nagynak, hogy mellette azt mondja, kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus. Testvéreim, itt jön a baj, amikor nem nézek az Úrra. Mindig, minden nap, de minden nap újra kell fókuszálnom a szemeimet Krisztusra. Szemeimet a hegyekre emelem, mondja Zsoltáros. Ahonnan az is segítségem? Az Úr eget földet teremtett. Van-e valaki, aki most süllyed? Érzi, hogy süllyedek el? Lehet problémában, gondban, szükségben, gyászban, fájdalomban, sebekben. Nézd Jézusra! Ő ki tud emelni? Ki állj hozzá, mint Péter? Ő ki emeli az övét, aki hozzá kiállt? Ki tud emelni Jézus? A félelem meg a hit soha nem jár együtt. Mármint a hullámoktól való félelem és a Jézus Krisztusba vetett hit. Péter megrémült. És a hite Jézusban csökkenni kezdett. Kicsiny hitű vált. Kicsiny hitűvé vált. Uram, tarts meg engem! Kiáltott. Gondoltam arra is, hogy mit mondhattak a csónakban levők. No, kellett neki! Hát mondtuk, hogy ne menjen! Hogy gondol ilyet? Óvtuk! Na, most már megtapasztalta. Többet ilyet nem csinál. Ki tudja, mit mondhattak? De Péter Jézus szavára indult. Péter nem indult Jézushoz, mint később, ugye, mikor már tengerparthoz közel volt a feltámadás után, ugye, akkor a víz vezette magát, és kiúszott. Itt ilyet nem vállal. Itt süllyed. Itt most Jézus szavára indult el, és Jézus szavára ki is jön a vízbe, hogyha elsüllyedt. Mert Jézus szavára járhatsz is, ha Jézusra nézel, elsüllyedsz, de Jézus szavára ki is jöhetsz, ki, ha hozzá kiáltasz, ki segít. Na ez a kiáltás, segélykiáltás kell most neked. Uram, tarts meg engem! Nehéz ilyet mondani? Imádkozni? Nemrégen az egyik gyülekezetben beszélgettem egy testvérnővel, akinek a férje még nem az úré, de szeretné, próbálja hívogatni a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy azt mondta a férjem, hogy ha csak nem kellene imádkozni, akkor eljönnék. És akkor megpróbáltam megmagyarázni. Hát mi itt a gond? Hát ő nem tud imádkozni. Itt kell imádkozni. Ő nem tud imádkozni. Hát egyrészt hadd mondjuk el minden kedves jelenlevőnek, hogy örvendünk, hogy itt vagy jelen. Lehet soha még nem imádkoztál. De tudod, amikor valaki bajban van, tud segélyt kiáltani, ugye? Mi kell az imádsághoz? Tudod, mi kell az imádsághoz? Kell baj? Baj. Szükség. Kell megalázkodás, hogy én nem tudok magamon segíteni. És kell hit, hogy valakihez kiálthatok. Mert hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? De ha hiszel benne, akkor hozzá kiáltasz, ha magadon nem tudsz segíteni. Péter, segíts magadon, majd Isten is téged megsegít. Itt ez nem működik. Amikor baj van, tudsz imádkozni. Tudsz segélyt kiáltani. Azt mondták azok az emberek, s lelkipászol, hogy annak idején 77-ben Bukarestben voltak teológusok, és volt a földrengés, akkor tudtak a kommunisták is az utcán letérdepelni és imádkozni. Az ateisták. Akkor tudtak. Mikor rengett a föld? Ha te átérzed, hogy milyen nyomorúságban vagy, szükségben vagy, rögtön tudsz kiáltani, legalább annyit, hogy segíts, Uram, tarts meg engem. A Bibliában vannak rövid imádságok, és vannak hosszabb imádságok. Nincs sablon, hogy mindig csak röviden, vagy mindig csak hosszan. De testvérem, ha te érzed, hogy süllyedsz, akkor most hirdetem neked Jézus nevét. Ha hozzá kiáltasz, ő az ige szerint azonnal, de azonnal segít. Hiszed-e ezt? Jézus Istennek a fia, annak a szerető Istennek, aki a fiát küldte el, és ez a fiú szíve, ennek a fiúnak a szíve együtt dobban az atyával, meg akarom menteni a süllyedőket. Mi haladunk azon tó felé, a kénkővel égő tüzes tó felé, ahonnan nincs többet menekülés. Onnan most előre ki akar ragadni bennünket Jézus. Hiszed-e azt, hogy ő képes erre, és kész erre? E földi élet folyamán a legnagyobb vihar, a bűnök vihara, háborúsága, tengere. Bűnnek tengerében voltam, elmerülve teljesen. Ó, de Jézus látott engem. Jézus lát. Kiálts hozzá. Ma este ennyi kell csak, ha hiszel Jézusban. Mert hirdetjük, hogy Jézus képes erre, és kész. Higgyél benne. Uram, tarts meg engem. Olyan nehéz. Közel van hozzád a beszéd, a te szívedben és szádban van. A hitnek a beszéde, amelyet mi hirdetünk. Nem törvény alapján. A törvényben van a igazság, azt mondja, ezt cselekedés élsz. Itt most nem Péter cselekvéséről van szó, a Jézus cselekvéséről van szó. Hogy hiszed, hogy ő segíthet, ha kiáltasz hozzá. És ő cselekszik mindent érdekedben. Kihúz, megtart. És azt mondja, kicsi hitű, miért kételkedtél? Bízál. Ne félj. Jézus szeretne adni neked hatalmat. Akár most vagy kerültél bele, akár már süllyedsz. A lehet, hogy már korábban átéltél ilyen nagy győzelmeket. A vizeken jártál. Olyan győztesen a hullámok között, mikor mások ugye süllyedtek, te fennmaradtál. Jézus szavára hittel jártál. Lehet, hogy most süllyedsz. De nézd Jézusra. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Az ember feladata és felelőssége mindig megmarad. Neked Jézusra kell tekintened. Úgy maradsz meg. Benne kell hinned, azt jelenti. Vagy Jézus kell segítségül hívnod. És úgy menekülsz meg ki akkor a vízből. Akár vízen vagy, nézd Jézusra. Akár a vízben vagy már, kiálts Jézushoz. Mindig ő a megoldás. Mindig ő a megoldás. Nem azt jelenti, hogy most itt szó szerint ez beteljesedik. Hallottam arról, hogy Amerikában volt egy konferencia, ahol csodákról volt szó, és hirdették, hogy csodák ma is lehetségesek. Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz, amiket régen cselekedett, ma is cselekszik, és holnap is megcselekszik. Csak hitre van szükség, és mi ugyanazokat cselekesszük. És két leány ment hazafele a konferenciáról, és amikor elérkeztek a Mississippi folyóhoz, akkor azt mondták, hogy ne menjünk mi át a hídon. Mi hiszünk Jézusban. Ő ma is cselekszik csodát. Együtt átmegyünk. És léptek. És elsüllyedtek. Mind a kettő oda vezet. Testvéreim, vannak dolgok, amikben nem követhetjük Jézust. Vannak dolgok, amelyekben követhetjük, de nem kötelező. Vannak dolgok, amelyekben muszáj követnünk Jézust, ha tanítványai vagyunk. Nem követhetjük Jézust istenségében. Nem követhetjük Jézust minden hatóságában. Nem követhetjük Jézust még más ilyen dolgokban. Követhetjük őt esetleg nőtlenségben, nem kötelező. Vannak dolgok, amiket fölvállalhatunk, de ugye, ha megnősülsz, vagy férhez mész, nem védkezel vele, mondja Pál apostol. De vannak dolgok, amelyekben, ha tanítványa vagy, követned kell. Az a bizalom, az a hit, az az önmegtagadás. Jézusra való tekintés. Erről van itt szó. Isten megteheti, hogy ma tesz csodát, ha akarja, mi hiszük. Nála semmi sem lehetetlen, igaz? De itt most az élet viharáról, a bűn tengeréről van szó. Kiálts Jézushoz. Azzal szeretném befejezni, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Ő imádatott, elfogadó fiú. Beléptek a hajóba, és mikor a hajóba beléptek, azt mondja az ige, elállt a szél, és a 33. vers szerint a hajóban levők pedig hozzámenvén leborulának előtte. Mondván, bizony, Isten fia vagy. Mi néha beleesünk abba a tévedésbe, hogy ha belépünk Péterként a hajóba, vissza a hajóba, akkor azt, na láttátok? Legalább az első lépés láttátok? És akkor magunknak vesszük a dicsőséget. És olyan könnyű, sajnos, hívő embernek is megtévedni, hogy magának tulajdonítsa azt az áldást, azt a győzelmet, amit valamikor, valamilyen formában átélt az élet tengerén. Ismerjük el, testvérem, ma este, hogy nem a mi erőnk, nem a mi dicsőségünk, nem a mi győzelmünk, ez az Úr adta ezt. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondta az Úr Jézus. Ha győztél, akkor a most a Péterek is, a többiek is mind leborultak Jézus előtt. És boruljunk le mi is. Imádjuk őt. Erre hív az Úr. Nem a te győzelmeidet kell hangoztatnod. Ne, nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek a dicsőséget. Kész vagy-e ma este leborulni, lehajolni, térdet hajtani Jézus Krisztus az Isten fia előtt? Ő épp úgy fogadja az imádatot, mint az Atya. Ő épp úgy Isten trónján ül, mint az Atya. Ő épp úgy hordozza az Atya neveit, amelyek az Atyájéi. Épp olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Atya. A Fiú Isten fia. Ezért mi imádjuk. Épp úgy imádjuk, mint az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát sem, aki küldte őt. Testvéreim, Jézust úgy kell tisztelnünk, mint az Atyát. Én és az Atya egy vagyunk, mondta az Úr Jézus. Imádd őt. Hajolj meg előtte. És imádták őt. Ma este úgy vagyunk itt, mint akik mindannyian valamilyen formában ebben a történetben magunkra ismerhetünk. Magadra ismertél-e? Jézust hirdetjük. Ő a világ megváltója, Isten fia, teljes kegyelemmel és irgalmassággal kiemeli a süllyedőket, hívja magához, hogy győzzenek, akik ebben eddig habogtól háborgatatva egy helyben erőködtek. Nézz Jézusra, imádd őt, és fogadd el őt hitvallással, hogy ő Isten fia. Én azt szeretném vallani, és vallom ma este, hiszem, hogy ő, Jézus Krisztus, a názareti Jézus, Isten fia, a felkent messiás, a Krisztus. És Isten kegyelméből megadja nekem is, és neked is, hogyha hiszel, azt a hatalmat, ha befogadod őt, hogy te is Isten fiává legyél. Tudod, kinek adja ezt meg? Akik az ő nevében hisznek. Hatalmat ad, hogy járjál. A hatalom nagy dolog. De elfogadni a megfelelő helyet a hatalomban. Van egy rend. Ahogy a gyermek engedelmeskedik a szüleinek, a feleség a férjének, a férj pedig Krisztusnak, Krisztus pedig Istennek. Úgy ma este hirdetjük ugyanezt. Találd meg a helyedet. Fogadd el ezt az átruházott hatalmat hitáltal, tudva azt, hogy egy alkalommal Jézus belekerült abba a háborúságba, abba a szenvedés tengerébe, ahol összecsapott a hullám ő fölötte, és nem volt ki kihúzza, hogy bennünket húzzon ki. Ő megkóstolta a halált 3 napig, és utána az atya őt kiemelte. De akkor ott csúfolták. Másokat megtartott, magát nem képes megtartani. Miattunk. Higgyél Jézusban, és üdvözülsz, és megtartatul. Amen.